Sziasztok! Ez itt az Ember Lánya Podcast 11. adása. Én Seres Lili Hanna vagyok.
És Zámbó Lilla.
Ebben a podcastben anya és lánya beszélget a világ dolgairól, külső és belső világunkról. A mai témánkat még az előző évadunk végén beszéltük meg. Ez a gyász feldolgozása, a gyász megélése, és ekkor természetesen még fogalmunk se volt róla, hogy itt mellettünk ki fog törni a háború. Most 2022. február 25-e van, tegnap 2022. február 24-e hajnalban Oroszország megtámadta Ukrajnát, és villámgyorsan eszkalálódik a helyzet. És azt hiszem, hogy ennél megfelelőbb témát, mint a gyász, alig találhattunk volna véletlenül, tehát azt hiszem, hogy a mai hangulatunk is illeszkedik a mai témánkhoz.
Hát igen, amikor a témákról beszéltünk, hogy a második évadnak a második epizódja, ami éppen februárra esik, akkor a gyászról beszélhetnénk, akkor még elsősorban a előző időszakok, akár ez a világjárvány, a COVID kapcsán, a mi környezetünkben megnövekedett halálozások miatt jött így előtérbe ez a téma, akár ugye az életkorom miatt a környezetemben azért elkezdődött az időskori elhalálozás is, tehát hogy így az én életemben nagyobb súlyt kapott ez a téma, hogy halál, elmúlás, gyász. És akkor ez az egészen friss, hogy háború van, ami halállal jár, és gyásszal jár. Ez most nagyon új, úgyhogy mi is még így elég sokakhoz hasonlóan azért sok hatásban vagyunk, ami a személyes gyásznak, tehát hogyha az életünkben bekövetkezik valakinek a halála, szerettünk halála, akkor is az első az a sok, amiben valameddig vagyunk, ami elég változó, lehet változó jelei lehet ennek a soknak, akár egy bénultság állapot, hogy nem érez semmit, nem tud semmit, nem tudja felfogni, akár egy felfokozott tetvágy és csinálás, cselekvés, vagy egy fáradtság, megállíthatatlan zokogás, tehát hogy bármi lehet sokban, úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy ez ilyen párhuzam. Hát ebben vagyunk, és nagyon bízunk abban, hogy a háború már kitört, tehát ezt már nem lehet visszacsinálni, nem lehet úgy csinálni, mintha nem, de hogy megáll, vége, és béke lesz. De erről, hogy nem lehet visszacsinálni, mert már kitört, erre Lili, én most rögtön hozom az egyik irodalmunkból az egyetlen idézetet, amit abból az irodalomból én kinéztem. Uh-huh. Mondod, légy szíves, hogy miből hozom?
A közös olvasmányból? Aha. Igen, ez Joan Didion-nak a Mágikus gondolatok éve című memoárja, amit én már nagyon régóta el akartam olvasni, és most egy tökéletes alkalmat nyújtott a podcast epizódunk, és arra gondoltam, hogy olvassuk el mind a ketten.
Így is lett.
Párhuzamosan.
Így is lett, és itt én viszonylag az elejéről, én ugye e-book olvasón olvastam a Lili olvasta, most papírformátumban nem tudok oldalszámot mondani, de azt hiszem nem is nagyon szoktunk. De hogy a sok, hogy mielőtt még elfelejteni a kedves hallgató, hogy mire hozom én ezt az idézetet, a sokra. Didion elvesztette a férjét, hirtelen, nagyon hirtelen veszítette el, és ez a memoár, ez igazából az első év ről szól, hogy hogyan élte meg Didion ezt a következő időszakot, és azt írja, hogy ha visszagondolok, már a boncolással kapcsolatos reakcióm is e sajátos gondolkodásmód egyik első jele volt. Függetlenül attól, hogy milyen egyéb indokaim voltak, amikor beleegyezésemet adtam a korbonctani vizsgálathoz, valójában titkon abban bíztam, a boncolás során kiderül, hogy valami apró rendellenességről van csak szó. Lehet, hogy csak egy ideiglenes érelzáródás, vagy szívritmus zavar a probléma. Lehetséges, hogy rutinbeavatkozással megoldható, vagy elég gyógyszerezésen, esetleg a pacemaker beállításokon módosítani. Márpedig, ha így van, ez szerint a gondolatmenet szerint az orvosok még megmenthetik John életét. Eddig van az idézet, és ez eléggé kifejezi, hogy mennyire felfoghatatlan tud lenni.
És szerintem amúgy gyönyörű, én ezt nem értettem az elején, hogy nagyon szép ez a cím, hogy a mágikus gondolatok éve, de hogy egészen addig nem értettem, amíg el nem magyarázta, hogy ezek azok a mágikus gondolatok, amikor az ember egy más állapotba kerül, és olyan irracionális, varázslatos képzelete lesz, ami ezt a feldolgozhatatlanságot jelzi.
Igen. Ezt a témát ezt azért találtuk ki, mert hogy ez egy olyan téma, amivel mindannyian, akik élünk, találkozunk, mindannyian valamikor megéljük, hát valamikor veszítünk el olyat, akit szerettünk, illetve most mielőtt még belemennék, mert az elvesztést mondjuk, meg a halált mondjuk, de a gyász, most mi elsősorban a halálról fogunk beszélni, de hogy minden veszteséget, ami ér bennünket az életünkben, azt el tudunk, el lehet, tehát a gyászérzés kapcsolódik bármiféle veszteséghez, ha jól emlékszem, akkor a szakirodalomban 40 féle veszteséget is felsorolnak, hogy mik lehetnek, tehát mondd azt te is veszteséget?
Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy ideértve egyébként egy időszak lezárulása.
Így van. Nagyon-nagyon fontos, hogy még az is veszteség, és akár gyász folyamat is van benne, ami után jobb következik.
Tehát még valaminek a lezárása.
Amikor az élet már nem lesz ugyanolyan, visszavonhatatlanul megváltozik, az egy gyász, és akkor ebben vannak mértékek, hogy az mekkora az a veszteség, meg mekkora a gyász folyamat. Tehát az is lehet, hogy egy szomorú pillantás, amikor elköltözik valaki valahonnan, és egy szomorú pillantással visszanéz arra a régi lakásra, és megy a jobb lakásba. De akkor is, az is egy veszteség.
Egy szakítás, egy válás.
Hogyne, egy munkahely elvesztése, a kisállatnak az elvesztése, vagy egy szeretett tárgynak.
De mondjuk egy felmondás is nem elvesztése, hanem, tehát amikor te
az is
lépsz
lehet,
ki.
Hogyne.
Meg
hogyne.
Nekem a visszavonhatatlanságról, mielőtt tényleg ráközelítünk a témánkra, egy fantasztikus olvasvány élményem jutott eszembe most friss, a Mari Obert-től a Felnőtt emberek című norvég regény, hogy de ezt lehet, hogy inkább nem fogom lelőni, inkább legyen ez egy könyvajánló,
igen,
olvassátok
jó,
el,
jó.
És jöjjetek rá, hogy mire gondoltam.
Gyásztémában? Gyásztémában jöjjünk rá, mert én sem olvastam.
Visszavonhatatlan, vagy végleges, van benne egy dolog, ami végleges, ami engem meglepett. Meglepett, hogy egy ilyen téma lesz így elmondva, és ez jutott most eszembe. Majd írjatok nekem, ha elolvastátok, és beszéljük meg. Ezt most ennyiben hagyom.
Jó.
Ez egy, bocsánat, ez egy zárójeles
Jó.
könyvajánló.
Szóval lehet veszteség egy ideának az elvesztése, egy hitnek az elvesztése, tehát minden ilyesmi lehet. De hogy azért gondoltam, hogy ezt most az elején így végigvesszük, mert hogy nem kisebbítve az ezekhez kapcsolódó gyászt, mi most elsősorban a halálhoz kapcsolódó gyászról beszélünk, ami tehát valamely rokonunk, szerettünk, vagy ember halálának az elvesztéséhez kapcsolódik, és ugye már itt a Didionnál említettem ezt a sok hatást, hogy ez így jelentkezhet akkor, amikor megtörténik a haláleset, és erről eszembe jutott, beszéltünk Lili még mielőtt bekapcsoltuk a telefont, hogy a gyásznak a szakaszai, a gyásznak a stádiumai. És akkor én mondtam, hogy nem mondom el a gyásznak a szakaszait, meg lehet találni a neten, és akit érdekel, természetesen olvassa el. A gyásznak a stádiumai az eredetileg a haldoklásnak a stációi alapján fogalmazódtak
Tehát, hogy a
meg.
saját haldoklásodat
Tehát
hogyan...
nem, hanem hogy a, tehát hogy a mit figyeltek meg, hogy a haldoklás hogyan zajlik,
Igen, igen,
és
igen.
hogy így a gyászban is megfigyeltek sok embernél különböző szakaszokra jellemző élethez való viszonyulást, hangulatot, de hogy én azért nem foglalkozom ezzel, mert hogy annyira egyéni a gyásznak a megélése mind időben, mind intenzitásban, hogy nem tartom igaz, tehát feleslegesnek tartom, mert hogyha mondjuk megtanuljuk a gyásznak a szakaszait, és de lehet, hogy háromszor ismétlődik ugyanaz a szakasz, visszamegy az ember abba, amit már úgy gondoltak, hogy túl van rajta, kihagy, az nem is lesz. Tehát, hogy nem gondolom, hogy tankönyvből kellene ezt így nekünk, saját magunk részére, de nem is ez a lényeg, hanem hogy az a leges-leges legfontosabb ma, hogy merjük megélni a gyászt. Tehát igazából ezt az egész témának a közepe az ez, hogy nem nincsenek arról ismereteink, a legtöbbünknek nincs ismereteink, nincsenek szokásaink ahhoz, hogy a gyászt valóban megmerjük élni a saját személyiségünk, a saját állapotunk szerint, és ne legyenek olyan érzéseink, hogy miért érzem magam még mindig így, már ezen túl kellene lenni, már mikor meghalt és én még mindig, mert hogy erre nincsenek szabályok. Tehát az a többen erre most azt mondanák, hogy de hát ott van a gyászév, amire még nagyon sokan emlékeznek, amit régebben nagyon komolyan tartottak. Addig kellett fekete ruhát hordani, megvoltak a szabályok, hogy mit nem lehetett. De igazából ez a gyászév, ez az, hogy ebben az egy évben történnek meg azok a események, személyes események, születésnap, meg egyéb ünnepek, karácsony, meg ilyesmi, ha férjet vesztünk el, akkor házassági forduló, ami hozzá kapcsolódik, de nélküle éljük meg először. Tehát ez ugye egy naptári év, de hogy korán sem azt jelenti, hogy ebben az egy évben föl kellene dolgozni a gyászt. Lehet, hogy van olyan, akinek ez az idő rendben van, de én most hallottam pont valahol, hogy a házastársnak az elvesztése az 2-3 évig is eltarthat, de teljesen egyéni, és mindjárt szünetet tartok, veszek levegőt,
jó, két dolog
hogy
eszembe jutott.
nem szabad azt gondolnunk, a gyászolásunk során, hogy betegek vagyunk, hogy pszichológusra vagy pszichiáterre van szükségünk, mert nem egészséges, ahogy gyászolunk. Pszichológusra egyébként szerintem a legtöbb ember nagyon jó, hogyha
Persze.
elmegy, tehát hogy szüksége lehet, mert az egy fantasztikus befektetés, de gyászolni egészséges. Tehát nagyon-nagyon ritka az, amikor valóban szakember kell, ezt komplikált gyásznak is mondhatjuk. Ez az, amikor valami régebbi, traumatikus élmény felerősödik, előjön, tehát egy feldolgozatlan, valami feldolgozatlan nagyon-nagyon erősen elkezd működni bennünk a haláleset miatt, akkor valóban, akár pszichológus, akár hogyha tünetek vannak, akkor pszichiáter és egy ideig akár gyógyszer is, de hogy a legtöbb gyász az nem pszichiátriai probléma.
Na most erről három dolog is eszembe jutott. Az egyik, amit ez a végén kezdeném, amit most mondtál, hogy természetes és egészséges, hogy erről az jutott eszembe, hogy pont az volna egészségtelen, nem, hogyha nem éljük meg. Mindig ugye ezek a pszichoszomatikus betegségek is mindig akkor jönnek, ha valamit nem élsz meg, nem hagyod, hogy ki jöjjön belőle. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy na az válik egészségtelenni, hogyha nem hagyod, hogy gyászolj.
Igen, ez egyértelműen az betegséget tud okozni, igen.
És a másik, amikor elkezdted mondani, az jutott eszembe, hogy itt a Didion is azzal is kezdi, és visszatérő motívum az önsajnálat problémája, és pont ez jutott eszembe, amikor ezt elkezdted mondani, mert hogy szerintem ezt nagyon szépen leírja a Didion, hogy 22 évesen olvasta a Dylan Thomas költő özvegyének a memoáriát, és hát úgy érezte, hogy hát milyen önsajnálkozó, meg mindenféle jelzőt aggatott rá, és azzal fejezte be ezt a kis részt, ezt a kis elmélkedést, hogy hát az ember sok mindent megtanul az élete
Igen.
során, ekkor még csak 22 éves volt, és azt mondja, ezek ilyen nagyon fontos mondatok szerintem, én meg akkor a Mágikus Gondolatok évének a végéről olvasom ezt a mondatot, hogy a gyászolónak nyomós oka van rá, sőt, elemi szükséglete, hogy sajnálja magát. És ez is szerintem egy nagyon fontos gondolat. Tehát, és pontosan az, amit mondtál, hogy semmi baj, hogy éld meg, tehát erre szükség van.
Hát hogy ne sajnálnánk magunkat, hogyha egy szerettünket elveszítjük, ekkor szembesülünk a halandósággal, a saját majd bekövetkező elmúlásunkkal is, a saját halálunkkal. Hát persze, hogy sajnáljuk.
Igen, illetve a Didion azt is mondja, hogy akkor nem csak azt veszítjük el, akit szerettünk, hanem annak a szerettünknek a rólunk alkotott képét is. Tehát, hogy már senki sem fog úgy gondolni ránk, meg úgy nézni ránk. És most nem csak házastársról beszélek.
Hát így
tehát,
van.
Hogy bárki,
hát,
aki szeret minket.
Ha az idős szülőt veszítjük el, akkor már nem leszünk többé annak az embernek a gyereke.
Igen, igen.
Tehát
igen.
Akkor azt veszítjük el, hogy
igen.
Már nem vagyunk gyereke.
Hát ez tehát, hogy árvának lenni,
így
az
van.
Akárhány évesen
így
egy
van.
Traumatikus. És hát ami még eszembe jutott erről, hogy nagyon szuper, hogy ezzel kezdted, vagyis én nekem ez újdonság volt, ez a legfontosabb, és örültem, hogy ezt hallottam, hogy merjük megengedni, hogy
igen.
gyászolunk, és erről nekem rögtön az jutott eszembe, hogy az Instagramon olvastam a Kultúrzaj nevű felhasználótól, akit régebb óta ismerek, egy kulturális posztoló bookstagrammer, hogy írt egy pár tanácsot, amit úgy érez, hogy most szükségünk lehet a kitörő háború felfoghatatlan állapotában. És annak is a lényege az volt, hogy fogadd el. Fogadd el, hogy nem tudsz koncentrálni,
igen.
Hogy engedd meg magadnak, hogy most ez az állapot van.
Igen.
Ne várd el
igen.
magadtól. És...
De hogy ez nagyon nehéz, ez a,
hát
ugye,
borzasztó.
Persze, hogy ezzel
igen.
kezdődik, de nagyon nehéz. Tehát azért is érdemes foglalkozni életünkben, máskor nem tudunk, de hogy életünkben nem az életünk legvégén, amikor azt gondoljuk már a legvégén vagyunk, foglalkozni ezzel a gondolattal, hogy halál, meg elmúlás, egyrészt nem tudhatjuk. Most
Igen,
Covid, a
háború,
háború, vagy bármi,
igen.
tehát nem tudhatjuk, hogy mikor van vége az
Hát
életünknek, és...
egyébként, bocsánat, csak az, hogy ezt is folyton kiemeli a Didion is, hogy sok mindenki ezt hangsúlyozza, aki gyászt élet, hogy hát ment normálisan az élet,
Igen.
folyt az élet mindennapi, ott ülsz az asztalnál, vagy mész az utcán, és egyszer csak.
Így van.
Ez
Így
az
van.
egyszer csak. Igen, bocsánat,
Így van.
tehát, hogy...
Nem, nem, pontosan nagyon jó, amit mondtál közben, tehát hogy én is azt gondolom, amit nagyon sok okos ember és meg is írták, hogy nagyon hatékony és jó tud az lenni, hogyha nem, akkor kezdünk el foglalkozni ezzel a témával, amikor már haldoklunk, öregek és betegek vagyunk, mert lehet, hogy akkor már nem is tudunk. És a környezetünknek is, a gyerekeinknek, rokonainknak, barátainknak is könnyítünk az életén, tehát segítünk nekik, hogyha mi foglalkozunk ezzel, amíg aktívak vagyunk, akár kitaláljuk, leírjuk, hogy mi legyen, amikor már nem vagyunk. Ez is egy technika egyébként, hogy azt meghagyni, nem végrendeletben, csak leírni és tudtára adni a legközelebbi hozzátartozónknak, hogy hol van, hogy szeretnénk a temetésünket, meg hol vannak a különböző hivatalos papírjaink, meg és a többi, és a többi. Most ezt így nem mennék ebbe teljesen részleteiben bele, mert a lényeg az annyi, hogy most elkezdeni ezzel foglalkozni. És ezen lehet változtatni, lehet frissíteni, és te akartál valamit mondani?
Kettő
Igen.
dolgot. Az egyik az, hogy ez nagyon érdekes, amit mondasz, és szerintem borzasztóan ellentmond annak a kultúrának, amiben most vagyunk. Most hát, nem akarom ezt ennél konkrétabban mondani, hogy ez egy európai, egy modern, egy nyugati, vagy bármilyen az, amiben élünk, hogy hát ezzel egyáltalán nem foglalkozunk. Tehát, hogy nem úgy fogjuk fel a halált, mint az élet természetes része, hanem mint amit így tolunk, amivel nem akarunk szembesülni, nem akarunk gondolni rá, mert annyira nyomasztó. Tehát, hogy ez egy egészen más perspektíva, amit most mondasz.
Igen, nincsenek most, jó ideje nincsenek erre mintáink, az én nagyszüleim, a te dédszüleid is, ezt teljesen nyíltan kezelték, megvolt a temetőben a hely, a ruha a szekrényben, a pénz hozzá összegyűjtve, és ahhoz nem lehetett hozzányúlni. Sok helyen szerintem ezek még azért ma is megvannak, de valóban arról beszélni, tehát hogy ez téma legyen, ettől félünk,
igen.
És akkor így rá tudunk kanyarodni a halálfélelem témájára, amihez majd mindjárt mondok olvasnivalót is, de hogy mi is találkoztunk mind a ketten, meg szerintem jó pár hallgató is lehet, aki beteg volt az elmúlt két évben, akár a koronavírust elkapva, akár más betegségben megélve. Azért az én életemben is volt egy jó pár nap, amikor halálfélelemben és pánikban telt el mellkasszorítás miatt.
Ó, igen, 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 nekem is. Hát én nagyon érdekes egyébként, hogy múlik az idő. Mindjárt egy éve lesz, hogy átestem a Covid-on elég súlyosan, még nyilvánvalóan nem beoltva, és egy több hetes ágynak esés, és hányás, és remegés, és utána még hónapokig mellkasszorítás és szívdobogás. És hogy akkor pontosan akkor nekem is az volt, hogy azt hiszem, hogy az ismeretlentől való félelem okozta ezt a halálfélelmet, hogy egy olyan betegség kapott el, amit egyrészt még az emberiség nem ismert ezelőtt, másrészt meg viszont, amit láttunk belőle, az az, hogy sokan belehaltak. És én majdnem kórházba kerültem a lázam miatt, de hogy, és azt hiszem azon az éjszakán volt, tehát azon az éjszakán, amikor a legmagasabb volt a lázam, de nem kellett végül kórházba menni, akkor volt az, hogy nem tudtam aludni, csak feküdtem, és egyszer csak bevillant, hogy de mi van, ha meghalok? Hát hiszen itt egy ismeretlen betegséggel állunk szemben, miért ne? Szóval nekem az az egy éjszaka volt, ami hirtelen egy ilyen elemi felismerés. És egyébként még az nagyon érdekes, hogy egy nem nagyon közeli, de nagyon szeretett ismerősömet veszítettük el, Eftót Zoltán tanár urat, a Fazekasból a történelmet tanított, és hát ő volt, azt hiszem, hogy az ő halála után kezdtek el a pedagógusok oltásával igazán foglalkozni, ami szörnyű, hogy hát ez az áldozat kellett, és tehát, hogy ő, azt hiszem, hogy ő volt az első, aki az én életemben, akinek nem, tehát akinek úgy megéltem a halálát, mert korábbiaknál még olyan fiatal voltam, meg gyerek, és itt pedig megláttam a hírt, és egyszerűen nem fogtam fel. Ő egy mosolygós, egy ilyen a lelkéből a legpozitívabb ember volt, akit csak ismertem, és korábban, tehát a kora alapján se lehetett erre számítani, betegségről se tudtam, és máig se hiszem el, tehát azóta időnként bevillan, és én nem hiszem el, tehát mivel már nem találkoztunk minden nap, ezért én tehát így rácsodálkozom, hogy nem, hát ő nem hiszem, hogy nincs ezen a világon már, ezt nem hiszem el. És hát ő, azt hiszem, hogy tehát a lényeg az, hogy nagyon érdekes volt, hogy az ő halál hírekor én úgy is meg tudtam élni az ő elmenését, mint egy olyan ember, aki abban a betegségben volt hetekig, amiben ő elment, és egy ilyen nagyon furcsa, mély kapcsolódást is éreztem ezáltal. Ezt nem nagyon tudom szavakba önteni, tehát, hogy... És azt se tudom, igen, tehát... De ez egy hihetetlen dolog.
Mondtad a te halálfélelmet, megélését, hogy azt követően, hogy meggyógyultál, változott az élethez való viszonyod? Tehát kaptak más hangsúlyt, felértékelődött valami, vagy van-e valami?
Hát én arra emlékszem, hogy az április volt nekem egy nagyon napfényes, egy új kezdet, amikor tudtam, hogy most akkor lassacskán gyűjtöm az energiát. Ez volt igazából, nem emlékszem ilyenre, mert azért nem emlékszem ilyenre, mert sokkal inkább azon volt a fókusz, hogy még mindig nem vagyok jól. És még nagyon sokáig nem voltam jól. És tényleg egész áprilisban, májusban nem tudom meddig volt az, hogy egy kis emelkedő után is borzasztóan vert a szívem, hogy még köhögési rohamok. Tehát, hogy ott már ez a post-covid tünetek. Tehát, hogy elmentem
Igen.
kardiológushoz, elmentem a pulmonológiára a tüdőmet megnézni, tehát, hogy minden pszichológiai alapon, vagy pszichés alapon, tehát, hogy tudtam, hogy ez a betegség rendszer szinten avatkozik bele a szervezetem működésébe, tehát még ezzel voltam elfoglalva. Nem, tudod, nem az volt, hogy igen, erre, ez viszont nagyon emlékezetes, hogy nem az volt, hogy van egy betegség, amiből egyszer csak szépen felgyógyulsz, és
Igen.
akkor te egészséges vagy. Nem,
Igen.
nem ezt éltem
Igen.
meg.
Igen.
Viszont, amit mondasz, hogy élethez való más hozzáállás, az nemrég volt, amikor egy nagyon kedves ismerősömről tűnt úgy, hogy nagyon közel van a halálállapotához, haldoklik, vagy ezt üzeni, tehát egy borzalmas élmény volt nekem. Egy nagyon halál és gyász közeli élmény volt, és akkor kisírtam és kitomboltam magam, és közben meg azután azt gondoltam, hogy jó, akkor most tényleg élni kell. És azt hiszem, hogy két dolog fogalmazódott meg bennem, mint itt maradóként. Az egyik az, hogy legyünk önazonosak, mert hogy egyszerűen elképesztően fárasztó és nevetséges ebből a perspektívából nekem, a halál megtapasztalásának a perspektívájából az, hogy mennyire meg szeretnénk felelni mindenkinek. És hogy vegyük fel a legrihítóbb ruhánkat, viselkedjünk úgy, ahogy szeretnénk, együk azt, hogy tehát, hogy él, és ehhez kapcsolódik a másik dolog, hogy élvezzük az életet. Belőlem ezt váltotta
Igen,
ki
igen,
ez,
igen, igen, igen.
hogy a halál közeliség, hogy őszinték, önazonosak, és élvezzük ezt a rohadt életet, amíg tart.
No, hát akkor lehet, hogy neked nem is kellene olvasni a következő könyvet, amit mondok, hogyha itt tartasz. Nagyon, amiről eddig beszéltünk, a világjárvány és a háború, hát az teljesen jogos és logikus, hogyha ezektől félelmet érzünk, és halálfélelem van. Hát, de a Örvin Díjalom, nagyon-nagyon ismert és olvasott pszichoterapeuta, még 2008-ban írta meg az egyik legismertebb könyvét, ami a haláltól való rettegés legyőzése alcímet kapta, Szemben a nappal az a címe ennek a kötetnek, és ez arról szól, hogy ő a halálfélelem legyőzését tartja a legszükségesebbnek, hogy szembenézzünk azzal, hogy az egy tény, hogy halandók vagyunk, az egy tény, hogy meg fogunk halni. És hogyha sikerül ezt legyőznünk, akkor fogjuk tudni igazából élvezni az életet, megélni a jó pillanatokat, a szeretteink társaságában levést, és akkor tudunk kiteljesedni az életben. Tehát egy erről szól a könyv,
És
és te is
ez a
ilyesmit
legyőzés,
mondtál.
ez azt jelenti, hogy fogadjuk el.
Azt
Igaz?
a tényt,
Igen.
mert hogy ő azt mondja, hogy azt nem fogadjuk el, azért nem
Hát igen.
beszélünk róla,
Igen.
azért nem foglalkozunk vele, mert valahogy titkon reméljük azt, hogy majd mi mégse, mindenkivel megtörténik, velünk mégse fog, és akkor
Gondolni se
ne
szeretünk,
beszéljünk,
ugye?
igen, ne beszéljünk róla, mert amiről beszélünk, az megtörténik, ugye? Van egy
Igen.
ilyen szokás is, hogy nem mondom ki, nem mondom ki ezt, mert akkor hát, ha nem történik meg, és ezzel is így vagyunk, vagy sokan
És
így lehetünk,
ez
nagyon sokan, mert megírta a könyvét, ami
igen. És
persze,
ez
ilyet.
gondolom azt jelenti, amit ő mond, hogy ezáltal akkor felfogjuk az életünknek a végességét, és akkor igazán élvezni kezdjük, nem? Tehát, hogy
Én azt gondolom, hogy ezek ilyen érzésszinten vannak elsősorban.
ja.
Tehát egyszerűen így ráérzünk,
Egy ilyen
megérezzük, hogy igen,
felszabadulás.
felszabadulunk,
Hát
és
figyelj, ezért
onnantól
el kell
értelme.
olvasnom, mert ez egy
Jó.
pillanatnyi érzés volt, egy ilyen exotikus, negatív módon exotikus állapotban.
Jó. De most nem tudok belőle felolvasni, mert kölcsön adtam éppen.
De amúgy azt hiszem, hogy
Úgyhogy.
ez is egy ilyen közös tapasztalás, nem amikor valaki találkozik a halállal, hogy egyszer csak ilyen nevetségesnek és banálisnak tűnnek az ilyen apró szorongásaink, azt hiszem. Miközben meg tudom, hogy mégiscsak ilyenekről is szól az élet, csak ilyenkor az ember kicsit átgondolja, hogy mire pazaroljuk az energiáinkat, mit kezdünk az
Igen,
életünkkel.
igen, igen. Folytatva még a jalom sort, egyébként itt nálunk 18-ban, meg 21-ben adták ki a Szemben a nappalt, és nem régiben jelent meg a feleségével közösen elkezdett és félig közösen írt könyvük. Tehát Örvin Díjalom és Marilyn Jalom írták a halálról és életről című könyvet, amit a Park kiadó adott ki, és hát azért félig, mert hogy a Marilyn Jalomnak gyógyíthatatlan betegsége volt, és ahol ők éltek, ott az orvosok által jóvá hagyott és segített hát azt hiszem, hogy a könyvben is öngyilkosságnak van
Ja, értem.
nevezve, hogy az megengedett, és hogy amikor már az orvosok igazolták, két orvos igazolása kell ahhoz, hogy nincsen olyan semmiféle kezelés, gyógymód, ami jobbítana, javítana az állapotán, akkor rendelkezhet erről a beteg, és hogy ez a könyv felénél történik meg, hogy Marilyn meghal, és a második felét már Jalom egyedül írja, hogy ő miket érez, hogyan él a feleség elvesztése után, és ebből kiderül az, hogy az a, aki azt a könyvet írta, hogy el kell fogadnunk a halandóságunkat, és így meg tudjuk élni igazából a kiteljesedve az életet, az élet pillanatait, amikor elveszíti a hozzá legközelebb állót, akkor ugyanúgy reagál, ugyanolyan fájdalom, ugyanolyan szenvedés, ugyanolyan a gyász, tehát ugyanolyan mély, felfoghatatlan, hogy a másik elment, mint aki nem foglalkozott életében a gyász témával, és ez nem azt jelenti, hogy akkor az a Szemben a nappal könyv az hülyeség és rossz, hanem
és felesleges,
mert nagyon jó, mert az életet jól jobban tudjuk esetleg megélni, viszont a szerettünk elvesztése, az viszont a szerettünk elvesztése súlyú marad, tehát nekem ezért volt nagyon nagy élmény ezt a könyvet olvasni, mert hogy ugyanúgy a gyászt meg kellett szenvednie a Jalomnak. Nem, szerintem nem olvasok. Most kinyitottam a számomra egyik legmegrázóbb résznél, de nem olvasom. Nem olvasom.
Akkor
azt
ez
most
egy ajánló
csak,
volt. Majd
csak
úgy is befotózunk
volt,
mindent.
Igen.
Úgy is befotózunk mindent. Még amikor azt mondtad, hogy nyugodtan kezdjünk el az életünkben készülni erre a természetes dologra, akkor eszembe jutott ez a svéd modell, amiről mi is beszélgettünk, megolvastunk róla. Ugye svéd?
Azt hiszem.
Szerintem is minden esetre egy északi találmány.
Most nem kerestünk utána, hogy amikor így rendbe rakod magad körül az életteredet, kidobálod, ami nem annyira fontos, hogy ne a leszármazottaidnak kelljen kidobni, lomtalanítani a holmikat.
És ez egy nagyon profin megalkotott módszer, tehát hogy ez a kiinduló pont, igen, hogy tegyél rendet, de hogy úgy emlékszem, hogy itt külön felcímkézett dobozok, hogy mi az, amit kidobható, csak a saját életedben volt fontos, mi az, amit nézzenek át, stb. Erről eszembe jutott egyébként az a dilemma, ami szerintem iszonyatosan érdekes, amikor egy író, például a Kafka, de azt hiszem, hogy a talán a Bronte, most egy hirtelen egy női szerző is eszembe jutott, amikor azt mondja egy író, hogy égesd el az írásaimat. Tehát, hogy mit kezdünk azzal, amit egy olyan ember kért tőlünk, aki már nem él, és nem kérheti számon. Tehát, hogy Most ezt nem biztos, hogy meg akarom
Hű,
válaszolni ezt a
igen.
témát, csak eszembe jutott,
Na
hogy...
jó, kérdés feltevés
És
volt, jó.
egyébként ugyanez a temetéssel is, hogy te például azt szoktad mondani, hogy úgy legyen, ahogy nekem jó lesz, ami egy tök szép gondolat, hogy ahogyan nekem komfortos és
Igen,
egyszerű,
igen.
vagy ilyesmi. De hogy ez is nagyon érdekes, hogy szerintem sokszor történik olyan, hogy valakit nem oda temetnek végül, ahova szerette volna, hogy hol vannak ezeknek a határai, hogy tiszteljük az elment ember akaratát, ki miben hisz, hogy ez mennyire számít. Szóval szerintem ez nagyon izgalmas, hogy milyen a kapcsolatunk a már nem élőkkel, mit
Igen.
gondolunk. Egyébként itt jut eszembe ajánlani a Coco című animációs filmet,
Igen.
ami nagyszerű viszonyulást mutat a halálhoz. Nagyon izgalmas kultúrát mutat be. Úgyhogy ezt a svéd modellt is ajánlom átnézésre. Biztos, hogy amúgy már az életünket is megkönnyíti, ahogy az irodalomban is. Most ezt ilyen íróként bedobom, hogy amikor íróként húzol a szövegedből, kidobsz bekezdéseket, verszakokat, sorokat, szavakat, az egyszerűen fantasztikusan megkönnyíti a szöveget, erősebb lesz tőle, könnyebb, felszabadítod. Ugyanúgy szerintem, hogyha a lakásból, szobából kirámolod, vagy rendbe teszed, megszabadítod, felszabadítod magad. Ez nagyon, hát igen, de nagyon-nagyon, azt hiszem tényleg nagyon távol áll tőlünk, hogy arra gondoljunk, hogy mi lesz akkor, amikor mi már nem leszünk. Mármint, hogy akkor gondoljunk erre, amikor ennek még nincs olyan különösebb indoka. Tehát
Igen.
nem vagyunk betegek, vagy
Igen.
bármi. És mégis az a tanulság akkor, hogy ez érdemes. Próbáljuk ki.
Próbáljuk ki.
Jó.
De most térjünk akkor át a irodalmi részre, irodalmi vizekre. Terelődjünk át, mert eddig ez nem
Eddig ez vegyesen
teljesen.
volt.
Igen, igen,
Didiannak
igen.
is egy memoáriát hoztuk, nem egy regényét.
De te gondoltál a disszertációdnak is témája.
Hát az egyik fő témája, abszolút, a Nincstelenek, a Borbély Szilárd regénye. Aki még nem olvasta, annak nagyon ajánlom. Most már van egy új kiadása is. A Jelenkor adta ki az újat, az eredetit a Kalligram. A Jelenkor most egy Borbély Szilárd életművet ad ki. Egyébként idén jelent meg a verses kötete, amit eddig nem lehetett olvasni.
És Borbély Szilárdra is most
És
már úgy
igen.
gondolunk, mint aki nincs közöttünk.
Így van, egy nagyon tragikus sors, ő elvesztette a szüleit tragikus módon, és mi pedig elvesztettük őt. És 2013-as az eredeti könyv, a Nincstelenek, amit tényleg ajánlok, és 2021-es ez az új kiadás.
És Borbély Szilárd 14-ben halt meg. 2014-ben,
Így van, így van, így van.
50 évesen.
Így van. Ez két rész van, legalábbis ami nekem erős, ami konkrétan a gyászhoz kapcsolódik ebben a könyvben. Az egyik egy ilyen kulturális, szociokulturális rész. Ezt én lehet, hogy lehet, mindjárt meglátjuk, ez egy pár oldal, amit szívesen felolvasnék.
Jó.
Itt a temetésekről van szó.
Jó.
Egy faluban. Temetés, mint szokásról. Tehát itt arról ír, hogy a pap befejezi a beszédét, összekulcsolja a kezét, az ő feladata eddig tartott, feszült csend támad. A férfiak feje fedetlen, és akkor innen mondom. Világít a kopasz foltjuk. Ekkor érkezik el a szertartás csúcspontja. Az emberek teljes erőből énekelnek, és ahogy a mezőn, a munkában versenyeznek. Erőből megfeszülve énekelnek, egymást akarják túlharsogni. A temetések utolsó éneke kétségbeesett ordítás inkább. A szűkölő félelem hallatszik ki a végső búcsúból. Vontatva, lassú ritmusban kántálják, amíg a kötelet eresztik, és süllyed a diófa páccal sötét barnára festett koporsó, oldalán a kályha ezüst színű felírás a halott nevével és évei számával. A falu pedig figyel, elraktározza ezeket a képeket. Megjegyzi, hogy eléggé sírtak-e a nők, tették-e a dolgukat a férfiak, ahogy kell. Mert előadás ez, az utolsó nagy előadás, amelyet a megboldogultnak rendeznek. A falu minden emléket megőriz. Minden temetésről napokig, hetekig beszélnek utána. Minden részletet végig gondolnak, minden szót latra vetnek. Mindenki hozzáteszi azt az apró részletet, amelyet csak ő vett észre. Addig mondják újra, amíg kicsiszolják és rögzítik az emlékezés végső formáját. Unalmas estéken, közös munkák alkalmával visszatérnek hozzá. Itt lehet, hogy egy kicsit kihagyok.
Igen.
És... Igen. Amikor a koporsó leér és a kötelet kapkodva visszahúzzák, a szertartás pogány része következik. Ilyenkor mindig nagyon sietnek a segítők. A jómódú temetéseken az egyik férfi fürgén beugrik a sírba, a két hosszanti oldalon behelyezett gerendára áll, lábai között a koporsó fedél. Keresztbe rövid deszkákat helyez, lehetőleg tölgyfát, amely sokáig nem korhad el a vizes földben. Pádimentumot csinál, ahogy mondani szokták. A többiek sietősen adogatják le neki a deszkákat. Kapkodva teszik a dolgukat. Ilyenkor már mindenki a torra gondol. A férfiak a pálinkára, a töltött káposztára, megkönnyebbüléssel az életre. A gyerekeket közelebb húzzák magukhoz, az asszonyok megbocsátón néznek a férjekre, akik hamarosan részegek lesznek. Minden előre ki van számítva. Ekkor kezd záporozni a koporsóra a föld. A rokonok egy-egy gört vesznek fel, agyagos földdarabot, és sírva dobják a halott után. Az kongva ütődik a koporsó fedélhez vagy a pádimentomra. A koporsó és a sír ürege felerősíti a hangokat. Szükség van erre a végső hangra. Az utolsó, távoli érintésre az élők és a holtak között. Ekkor szakad fel a végső búcsú. Ez az utolsó esély, a végső pillanata a szeretetnek és a gyűlöletnek. Ilyenkor foszlik le minden tanult máz, és feltör a kétségbeesés, a fenyegető halál mindenkiben ott szűkölő félelme. Ekkor bocsátanak meg a halottnak egy életgyűlölködése után azok, akik tovább élnek. Ekkor, vagy már soha többé. Hát ezt még lehetne folytatni. Például itt már csak egy fél mondatot akarok felolvasni, hogy a nőkre mondja azt, hogy és átadják magukat a női sors méltóságának, amely a fájdalom dajkálása és felnevelése. A szenvedés gondozása egy életen át. Hát, én még ennyit nem olvastam fel a Nincstenekből, de most úgy érzem, hogy egyszerűen fel lehetne olvasni az egészet, és egy újabb élményt kapnék tőle, mint ahogy eddig többször olvastam Némán. Ez egy mestermű.
Igen.
Annyit kell mondanom.
És a temetési szokásról olvastál, és ehhez hozzátartozik, hogy kondoleálunk, hogy kifejezzük az együttérzésünket.
Uh-huh.
Hogy azt mondjuk, hogy őszinte részvétem együttérzek, ugye?
Igen, gondolok rád, veled vagyok.
Hogy igen. És mi már beszéltünk erről még egyéb más alkalommal is, hogy ez esetleg nehezen jön a szánkra, hogy nehéz kifejezni.
Hát általában attól tartunk, én azt veszem észre mások elmondása alapján is, hogy nem akarunk tolakodóak lenni.
Mm-hmm.
Igazából ezt tudnám még tovább mondani, de ez a lényeg, hogy nem akarunk az intim szférába. Azt gondoljuk, hogy a gyászolónak erre most a legkevésbé van szüksége.
Uh-huh.
Ezt most olyan pozícióban mondom, vagy olyanból hallottam, amikor nem a legjobb barát, vagy legközelebbi családtag, uh-huh. hanem hogyha egy barátunk, egy ismerősünk nek hal meg valakie, hogy ó, hát én most miért mondjam azt?
Hát te mit gondolsz, hogy te azt el tudod képzelni, hogy ha ilyen tragédia értéged, akkor ne lenne szükséged arra, hogy valaki azt mondja, hogy részvétem, Lili, borzasztó ez, ami történt?
Hát én most nem tudok objektívet mondani, mert hogy már elmondtál erre egy jót még korábban, de én most az jutott eszembe, hogy én nagyon szeretem, amikor a születésnapomon sokan írnak nekem. És most itt a Facebook írogatásokat mondom, a személyeseken túl. Ez nekem nagyon jól esik, mindegyik egy ilyen kis plusz adrenalin vagy örömbomba, és ugyanígy most frissen eljegyzettként mondhatom, hogy ugyanez az eljegyzéssel kapcsolatos gratulációk, hogy annyira jól esik, hogy mások örülnek az én boldogságomnak, és ez alapján is tudom azt mondani, hogy az, hogy mások velem éreznek a fájdalmamban és szomorúságomban, és ezt ki is mondják, az eléggé jó, azt hiszem.
Igen.
Főleg, hogy úgy mondják ki, hogy amit most beszéltünk, hogy nehezünkre esik, vagy zavarba vagyunk.
Igen.
És hogyha már valaki, mert hogy azt hiszem sokkal könnyebb gratulálni, meg boldogságot kifejezni. Szóval ez egy nagyon zavarba ejtő dolog egy gyászolóval kommunikálni.
Igen.
Ezt tapasztalom. És hogyha valaki így is ír, én legalább, én nem tudom, ezt most feltételezem, hogyha valaki ezt átlépi, akkor én azt értékelem. Tényleg ezt most nem voltam még.
Én bátorítok mindenkit, akinek bizonytalansága van, hogy kifejezze az együttérzését a gyászoló felé, hogy igen, fejezze ki, és hogyha a gyászoló olyan állapotban van, hogy elutasítja, úgy elutasítóan reagál, akkor azt fogadja el, hogy a gyászoló ilyen állapotban van éppen.
Igen, hogy ne várja
de,
el, hogy
igen,
vállalkodni igen, fog, hogy megköszönni.
Igen, de én így hallottam gyásszal nagyon régen és nagyon komolyan foglalkozóktól, hogy mindenképpen jó az, és működik, megérinti belül a gyászolót, hogy kifejezi valaki az együttérzést, vagy megkérdezi, hogy tudok-e valamiben segíteni, még hogyha azt is mondja, hogy nem, akkor is jól esik az érzés. És az sem baj, hogyha nincsenek erre teljesen kompakt, ragyogó falvédő szövegeink, és lehet nyökögni, viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy óvakodjunk attól, hogy teljes jó szándékkal nem működő tanácsokat osszunk a gyászoló felé. Nem tudom, hogy neked jut-e eszedbe valami ilyen, de a legfőbb, legközkeletűbb ilyen a majd az idő megoldja. Nem, az idő nem oldja meg. A gyászt sem az idő oldja meg, és nem ezzel még egy kicsit rosszat is tudunk tenni, mert hogy múlik az idő, a gyászoló gyászol, még mindig nincs jól, és ó, pedig hát az idő majd megoldja, és a fene egye meg nem oldja meg. Nem. Nem oldja meg, tehát semmi olyasmit nem mondjunk a gyászolónak, hogy ő már jobb helyen van, vagy menjél moziba, könnyebb. Foglald el magad az unokáiddal, dolgozz, ne gondolj rá, töltsd ki a szabadidődet, keresd mást, vagy, tehát semmi ilyesmit nem érdemes mondani, mert a gyász az gyász, és a gyászt meg kell élni. Ahogy visszakanyarodok most a legelejére. Szerintem még én mondanék, most nem tudom, hogy melyiket mondjam először, de lehet, hogy ezt hagyom a végére, és én hoztam két színházi előadást, és mind a kettő fut most, tehát meg lehet nézni. 2022-t írunk, ahogy ezt többször említettük ebben a podcastban. Az egyik, én azt gondolom, hogy egyik sem úgy hirdeti magát, hogy gyászzal kapcsolatos előadás, ez az én fejemben jött össze, hogy gyászhoz kapcsolódik. Az egyik az adás legelején emlegetett veszteségek listájából az egyikhez. Ez a Láthatáron csoportnak az előadása, a Láthatáron csoport a Bayer Ivett által fémjelzett társulás, és a legutóbbi felnőtteknek szóló darabjuknak a címe az, hogy Mit ér, ha? És itt van az alcímében, amit én elfelejtettem, zenés női varieté a mulandóságról. Tehát igenis, hogy ott van, igenis, hogy ott van a címben, és hogy valóban itt arról a válságról, arról az időről szól, amikor a nők elkezdenek öregedni. És ki, mikor, meg ki, hogyan, de hogy valóban amikor már nem fiatal, és elveszít egy csomó olyasmit, ami a fiatal nőnek még van, és megy át az öreg korba, és ez egy egészen, egészen káprázatos, nagyon nincsenek szavak rá, hogy mennyire sokat adó színházi előadás, sírva, tényleg sírva röhögős, nagyon-nagyon mély érzéseket mozgat meg, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg.
Még egyszer akkor mond a címét?
Az a címe, hogy...
Úgyis majd leírjuk, de azért...
Az a címe, hogy Mit ér, ha? És a Jurányiban játsszák. És legközelebb, úgy látom, hogy legközelebb március 25-én pénteken lehet megnézni. És lehetséges, én meg is találtam, elmondom az alkotókat. A szereplők Fajer Ivett, Manyasz Erika, Álmost Fédra és Romankovics Edit. Romankovics Edit rendezte, a dramaturg Zsigó Anna, zeneszerző zongorista Füri Anna, dalszövegek Kis Judit Ágnes, koreográfus Hód Adrien, látvány Horváth Zseni és Komesz Borbála, világítástervező Iaszt Ádám és Horpácsi Ádám, és az asszisztens pedig Varga Tímea. Úgyhogy ők hozták létre ezt az előadást. A másik szintén a Láthatáron csoportnak a másik felnőtt előadása, ami egy kétszereplős darab, én azt még a Covid előtt láttam, és nagyon nagy hatással volt rám akkor is. Itt, hát ebben a gyász több rétegűen, sok rétegűen jelenik meg. Ez a Martin Miller a Tehetséges Gyermek igazi drámája, és Alice Miller írásai alapján készült. Alice Miller nevét a gyermekpszichológusként, gyermekkorkutatóként ismerhetjük, és az ő kapcsolatukat láthatjuk az előadásban, ahogy már az anyja halála után írta meg Martin Miller. És ez pedig március 30-án lehet legközelebb látni. Ezt is nagyon ajánlom.
Na, nagyon aktuális így előadás dátumokkal.
És hogy igen, itt nem csak a gyász, hanem mindenki, aki volt gyerek, annak érdemes ezt megnézni.
Tehát nem Benjamin Button.
Nem. És mindenképpen a gyász témánál beszélnünk kell, hogy én egy későn érő típus vagyok, a gyász témával én már nagyon, nagyon régen kezdtem el foglalkozni, és a nagy tanítómester Polc Alán, aki a hospice ellátást is Magyarországra hozta először, és az ő könyveit kezdtem olvasni még a rendszerváltás előtt is, aztán a 2000-es években egy nagyobb dózist belőle, de aztán abba hagytam ezzel a témával való foglalkozást, és akkor eltelt körülbelül 15 év, és most megint ebbe vetettem bele magam, azért beszélek így megállíthatatlanul, mert most éppen úgy érzem, hogy így iskoláim, képzettségeim így körbeértek, és akkor most érzem kereknek ezzel a gyászra, gyászkísérésre, képződéssel a teljességet.
Milyen érdekes,
a tanulmányaimban.
Pont ezzel a témával teremted meg a teljességet.
Ugye?
Igen, mert hogy a halál elfogadása is az élet és a halál teljességét
igen,
teremti
igen.
meg. Ez szép, ez szép.
Igen, és Polc Alennek most jelenleg itthon 4 könyvét találtam, én úgy tudom, hogy több volt, de most 4 van, csak a címeket mondom, a legelső, amit én olvastam, ez még egy 89-es, 1989-es magvetős kiadása, a Haláliskolája, és ez a 3, amit találtam, ez mind a jelenkor adott ki egy sorozatot a 2000-es években, Kit siratok, mit siratok, Kit szerettem, mit szerettem, ez 2 könyv, nem tudom, jól olvastam-e a címet, hogy többnek tűnt, de ez 2 könyv, és az Együtt az eltávozottal a következő, de Polc Alen is még nagyon sokat írt ebben a témában is, és hát nagyon nagy irodalma van a gyásznak és az elmúlásnak, sokkal nagyobb és színesebb, mint ahogy mi azt így gondoljuk, mert hogy nem is foglalkozunk a témával.
A szakirodalmat, vagy a szépirodalmat érted most?
Na, de bekérdeztél. De az olvasható szaki, tehát a nekünk szóló szakirodalomra gondolok,
értem.
Most, hogy annak is nagy, és de szépirodalomba te hogy vagy?
Hát,
nem nézted így, nézted így? A...
Nem,
nem,
nem, meg a Didion is ír erről, hogy neki se volt egyszerű találni, hogy van egy pár, de ilyen tudatosan vagy, tehát hogy szerintem mi magunk felfedezhetjük.
Így van.
De fő témaként, hát talán kevésbé, vagy nincs annyira szem előtt, tehát és simán lehet, ugye, hogy ez ugyanaz, hogy nem tesszük mi.
Igen,
ki.
Igen. Igen.
De hogy akkor talán kijelenthetjük, nem, hogy mi azoknak, akik finoman ismerkednének ezzel a témával, azoknak nagyon merjük ajánlani Didion könyvét, Janom könyveit, Polc Alen könyveit indulásként.
És nem hoztam abból, pedig rengeteg van, nem hoztam az aktuális legkedvencemből, 2021 óta a legkedvencemből, nem hoztam idézetet. Hát itt van Karl Uwe Knausgårdnak a 6 kötetes harcom életrajzi sorozata, ami ugye az egész élet, tehát minden terület megjelenik, és tényleg olyan, mint egy modern, nekem olyan, mint egy modern biblia, de hogy én úgy érzem, nem olvastam erről a könyvről még semmiféle ilyen értekezést, vagy kritikát, mert úgy gondoltam, hogy először elolvasom mind a 6 kötetet, és majd utána nézem meg, hogy mit írnak róla az okosok, de én nekem most a 6. kötetnek már a felénél járok. A leges-leges legnagyobb motívum téma az a halál, az apja halála.
A 6.
Nem a 6. van, nem, hát gyakorlatilag végig, de az elsőben van nagyon, meg a 6. is, és az apjával ambivalens kapcsolata van, és erről nem beszéltünk, hogy ott milyen a gyász, amikor
hát
ambivalens
nekem pont ez
kapcsolat.
Jutott eszembe itt a pszichológus és fia, pont az
így van.
Én még nem láttam, de van némi tudomásom erről, és hogy pont ez jutott eszembe, hogy az milyen fájdalmas, amikor úgy vesztesz el valakit, hogy nem mondták ki dolgokat, nem zártatok le, de hát ez valami félelmetes.
Igen, igen,
Tehát, hogy
igen.
erről is beszéltünk szerintem, hogy egyáltalán nem kevésbé fájdalmas, ha egy olyan szerettedet, vagy hát rokonodat veszíted el, akivel nem volt olyan jó kapcsolatod,
Igen.
akivel nem volt jó, mondjuk ki, tehát, hogy ez nem könnyebb, sőt, vagy nem, sőt, nem akarom itt méricskélni, de hogy azt hinnénk, hogy akkor az kevésbé érint meg, de hogy is.
Igen.
Szóval olvassatok Nőzgort.
Is menjünk színházba, hogyha a járvány megengedi, és legyen vége a háborúnak.
Kitartást kívánunk mindenkinek, aki tud, van ereje, az segítsem. Vannak már Facebook csoportok, és a Budapest Bike Mafia, és mindenkihez lehet fordulni. Informálódjatok, de mindegy, nem akarok okoskodni. Legyen vége, igen.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket.
Köszönjük.
A Facebook oldalunkon és az Instagram oldalunkon az Emberlánya oldalakat köszönjük, hogyha bekövetitek és ajánljátok ismerőseiteknek is.
Így van.
Minden jót!
Sziasztok!